hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. Lakástűzben meghalt egy idős férfi Budapest 18. kerületében, közölte a katasztrófa védelem ma a honlapján. Tájékoztatásuk szerint tegnap este a Nimród utcában gyulladt ki egy földszintes 50 négyzetméteres ikerházrész. A nappaliban egy szék és egy ágy égett. A tűzoltók egy idős férfit vittek ki az épületből, akinek az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, a tűz az ikerház másik részét nem érint. Az ott élő két embernek nem kellett elhagynia az épületet, a tűz keletkezésének pontos okát tűzvizsgálat fogja feltárni, olvasható a közleményben. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője ma a Facebook oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A nehézségek ellenére továbbra is feszes a munkaerőpiac, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára ma az M1 aktuális csatorna ma reggel című műsorában. Szomba Sándor hozzátette, hogy Magyarország az Európai Unióban a munkanélküliség terén a 8. legjobb helyen áll, és a foglalkoztatás terén is az első 10 között van. Elmondta, bár éves összevetésben 4,1%-kal nőtt a munkanélküliség, a regisztrált álláskeresők száma 34 éve nem volt ilyen alacsony. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál jelenleg 226 ezeren vannak nyilvántartva, és számuk folyamatosan csökken. Eközben a KSH által közzétett adatok szerint nőtt az arányuk, tette hozzá. Elmondta, a különbség amiatt van, mert az inaktívak most megjelentek a munkaerőpiacon, ami munkaerőpiaci szempontból jó. Habár az elmúlt évtizedekben Magyarországon is visszaszorult a több generációs együttélés, az egyszülős családok körében mégis jelentős azoknak az aránya, akik nagyszülőkkel élnek egyháztartásban, közölte az Egyszülős Központ ma az MTI-vel. Mint írták, a 2022-es népszámlálási adatok szerint az egyszülős családok 19%-a él közös címen a nagyszülői generációval, míg a párkapcsolaton alapuló családokban ez az arány csupán 11%. A három generációs együttélés gyakran akkor kezdődik el, amikor egyszülőssé válik egy család. Ilyenkor lakhatási vagy anyagi nehézségek miatt költöznek össze az egyedülálló szülők és gyermekeik a nagyszülőkkel, akik nem csak érzelmi támogatást, hanem gyakorlati segítséget is tudnak nyújtani, mutattak rá. Többen megsebesültek az éjjeli támadásokban Ukrajnában. Az orosz hadsereg egy rakétával és 62 drónnal támadta Ukrajnát már a Viradóra. A légvédelem 33 drónt lelőtt. Kijevben 9-en megsebesültek, mert lakóépületre zuhantak egy drón roncsai. Jelentette ma reggel az ukrán légierő, valamint a fővárosi katonai közigazgatás. Kijevben több mint 2 órán át tartott a légiriadó, jelentette az Unión hírügynökség. A fővárosi katonai közigazgatási sajtószolgálat közleménye szerint a drónok különböző magasságból és irányból érkeztek, a légvédelem mindegyik célpontot lelőtte. A lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak. Mindeközben az orosz légierő folyamatosan irányított légibombákkal támadja a frontvonal menti területeket a Szumi, a Harkivi és Donyecki szektorokban. Végül az időjárásról. Ma sem lesz lényeges változás időjárásunkban, az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, helyenként szitálás, kisebb eső előfordulhat. Délutánra 15 és 21 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Október 31-e a takarékossági világnap. A mai adásban kedves riportalanyommal ezen apropóból adunk hasznos jó tanácsokat a takarékoskodással kapcsolatban. Farkas Ferencné, gyakorló háziasszonyt hallják.
A takarékosságról szeretnék beszélni, amit a családi költségvetés kímélése is jelent, de tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy éhezünk, vagy azt, hogy kevesebbet teszünk, csak azt, hogy milyen háztartási praktikákkal lehet kivédeni ezeket a dolgokat.
Ha bevalljuk az őszinteséget, akkor erre most nagyon nagy szüksége van szerintem minden kedves háziasszonynak. Köszönjük szépen a jó ötletet, és kíváncsian várjuk az ön hasznos, praktikus jó tanácsait. Nos, milyen ötletekkel is tudnánk szolgálni?
Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy maga a magyar nyelv is foglalkozik a konyhával, és a konyhában a háziasszonyok szerepével. Mindenki ismeri ezeket a szólásokat, például, hogy fő a saját levében, vagy fő a feje valami miatt, ugye a háziasszonynak gyakran fő a feje, hogy mit főzzen, vagy azt mondjuk valamilyen dologra, hogy ezt jól kifőzték, vagy azt mondjuk, hogy ebben a problémában a megoldásában majd kisütünk valamit. Tehát ezek azt mutatják, hogy a háziasszonyi teendők azért benne voltak a népi bölcsességben is. A közmondás, amely azt mondja, hogy senki sem lát bele a másik fazekába, ez pedig azt akarja, hogy a gazdagabb embereket, ha nem tudták, hogy mitől gazdagodnak meg, akkor nyilván azt gondolták, hogy bizonyára a hasukon spórolnak, és a fazekukon. Ezért én, aki majdnem 40 éve háziasszony vagyok, szeretnék olyan praktikus tanácsokat adni a fiatalabb vagy középkorú háziasszonytársaimnak, hogy mi az, amivel a konyhában a gazdasági válság hatásait kiküszöböljük. Például én javaslom azt, hogy minden konyhában legyen egy víztartalék, mégpedig néhány dolgot, ami kézenfekvő mindenkinek, hogy mindig legyen cukor, liszt, só, de nagyon jó dolog, ha minden háztartásban van legalább egy doboz tojás, van néhány kiló krumpli, hagyma, száraz tészta, gombakonzerv, májkrém, olaj. Csak egy példát, ha gyorsan vendég jön, akkor azonnal tudunk egy gombapaprikást összeütni, vagy a májkrémből egy nagyon gyors májgaluskalevest készíteni, nagyon nagy ráfordítás nélkül. Sok háziasszony szereti az akciós dolgokat vásárolni. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a lejáratot, a szavatosságidőt mindenki figyelje meg, viszont ami eláll, olyanból lehet nyugodtan készletet felhalmozni, mert azon meg lehet takarítani. Szinte korlátlan ideig eláll a konyhasó, például a kristálycukor vagy az ecet. Tehát ezeket, amikor akciósak, célszerű fölvásárolni. húsvásárlásnál is, ha megtehetjük, a pénztárcánk megengedi, akkor egyszerre egy nagyobb mennyiséget vásároljunk. Ez nem mond ellent annak, hogy takarékosak legyünk, ugyanis ha veszünk egy hosszabb karaj részt, akkor például felszeletelhetünk belőle csak rántott húsnak, a szűzpecsenyét külön kivéve használhatjuk szűzpecsenyeként, a csontból többször főzhetünk kiváló csontlevest, vagy meg is tölthetjük ezt a karajt kolbásszal, vagy bármilyen más töltelékkel. Jelenleg nagyon olcsó és elérhető áron van például az alma, ezért azt tanácsolom, hogy akinek ideje engedi, az készletezzen almából. Lehet készíteni belőle azonnal finom süteményt, lehet készíteni gyümölcslevest, kompótot, télre be lehet reszelni, akár a fagyasztóba tenni, akár befőttes üvegbe, és télen rögtön készen van az almás sütemény. Azon kívül még a pékárúból is nem baj, ha több van otthon, hiszen egész idő alatt, amíg a friss kenyeret eszi a csár, gondolhatunk arra, hogy ha megmarad, mégsem baj az, mert morzsa készülhet belőle, vagy pedig teflonserpenyőből megpirítva a kenyérkockákat, különböző krémleveseknek a betéte lehet a zsemlekocka vagy a kenyérkocka. A gyerekeket jól lakatni azt, és a kamaszokat különösen művészet, sokat mozognak, hamar megéheznek, sokat esznek. Ilyenre az a tanácsom, hogy kell tisztát készítsünk. Na most mindjárt hallom is a háttérben a háziasszonyokat, hogy igen, de a töltelék drága. Valóban a mák vagy a dió az meglehetősen borsos, viszont amikor én fiatal kislány voltam, a nagymamák, akkor készítették a tejbe grízes lángost, ami a kelt tiszta tölteléke volt, úgynevezett öreg tejberist készítettek, tehát olyan keményet, hogy szinte megállt a kanál benne, és ez túró helyettesítő volt. Természetesen ebbe is jó a mazsola, jó a citromhéj reszelve, a fahé, és utána ezzel egy nagy tepsi süteményt sütöttek 1 liter tejjel, és az abból készült tejberissel, és hát egy nagy tepsi süteménnyel azért a kamaszok jól el voltak. Vagy nagyon olcsó töltelék, például a kókuszreszelék, és a kókuszreszeléket, ha egy kis vajjal, cukorral kikeverjük, akkor csigákat készíthetünk belőle, de a sima fonott kalács is nagyon-nagyon finom, tehát a gyerekek között szinte mindegyik szereti a süteményeket, és gyorsan beszaladnak, kapnak egy szelettel, és futnak tovább. A továbbiakban pedig a készétel felhasználása és a maradékokról szeretnék beszélni, mert hogy mi legyen a maradékkal. Ugye a legtöbb háztartásban pontosan nagyon nem lehet kiszámítani, hogy mennyit kell főzni, mert egyszer jobb étvágya van a családnak, egyszer kevésbé. Például a húsokról, akármilyen hús, pörkölt vagy pecsenye marad, javaslom másnap készítsenek hortobágyi palacsintát, ahhoz nem sok töltelékkel, tejföl ledarálni a húst, valamilyen fűszerrel megbolondítani, és már kész is a teljesen önálló második fogás. Ha a hús megmaradt, és mondjuk nem erre vágyunk, akkor egy ragúlevest is készíthetünk belőle, akkor felzöldségeljük, apróbb darabokra vágjuk, és már is kész a ragúleves. Vagy ha vendéget várunk, pástétomot is készíthetünk, húsdarálón ledaláljuk többször is, teszünk hozzá főtt tojáskockákat, vajat, mustárt, különféle zöldfűszereket, és akár visszatöltve tojásban, vagy visszatöltve kibelezett kiflibe, zsemlébe, talán a pogácsánkat nagyobbra szaggatva megtölthetjük ezzel a pástétommal, és teljesen új dolgot varázsoltunk az asztalra. Sokszor maradt főtt tészta. A főtt tészta vagy nokedli, ezeket másnap meg lehet bolondítani valamilyen szósszal, amit mi készítettünk. Paradicsom kínálja magát, és az úgynevezett pestók ezek, amiket a boltban nagyon drága pénzért árulnak, vagy pedig a tésztákat rakottan is lehet édesen vagy sósan. Ha édesen készítjük, akkor ismételten jó hozzá a lekváros üveg alján lévő egyúnyi maradék is, de megint fordulhatunk a kókuszreszelékhez, a kakaóhoz, és akkor egy vadonatúj édességet készítettünk, ha pedig még egy kapcsos torta formába csináljuk, akkor mikor megsült és odapirult, tortaszerűen tudjuk fölvágni. ha véletlenül csoki öntetet vagy egy pudingot készítünk hozzá, akkor jobb nem is kell. Sósan ugyanígy készíthető a főtt tisztákból, sajttal, sonkával, felvágott maradékkal, virsli maradékkal rakva, csak akkor természetszerűleg tejföllel öntjük le, hiszen a sós töltelék ezt kívánja. Ha főzelékekből maradt véletlenül, akkor abból pedig másnap krémlevest lehet készíteni. Krumpival lehet ezt tovább gazdagítani, utána robotgéppel szépen egyneműre keverni, ha nincs robotgép, akkor a hagyományos krumpinyomóval is lehet, és az előbb említett zsemlekockákat gyorsan elővenni, és már készen is van a finom új zöldségkrémleves. Olvastam az egyik könyvben, hogy Ferenc Józsefnek az egyik kedvence volt, mert nem voltak valamilyen jók a fogai öregkorára, és Ferenc József úgy szerette, ha sonkát pirítottak tészta helyett ezekbe a zöldségkrémlevesekbe, tehát királyi jeledelünk lesz, hogyha ilyet készítünk. Ha krumpli maradékunk van, főtt krumpli vagy krumplipüré, abból készíthetünk nudlit, vagy gombócot, vagy krokettet. Arra kell ügyelni, hogy az aktuális zöldfűszereket használjuk. Azon kívül javaslom mindenkinek, ha a család nagyon szereti a sült tésztákat, akkor célszerű otthon például a réteslapot vagy vajas tésztát a hűtőbe tartani, ez váratlan vendég esetére is jó. Szintén lehet ugyanígy sósan és édesen tölteni. Mindent elbír szinte ez a két tésztaféle, és akkor a partira, kerti partira, vagy a gyerekek szülinapi bulijára föl lehet ezeket a réteseket vágni, és hogy jó pofám legyen, egy hurkapálcára a rétes falatokat felfűzni, mintha nyás lenne, a végére odavigyeszteni egy szép koktél paradicsomot, és már is érdekesebben tálaljuk. A gyerekek körében nagyon kedvelt a pizza, ez is a maradékok jó felhasználását mutatja. Valószínű, hogy annak idején az olaszok is így találták föl, hogy a kenyértiszta maradékot használták föl először, és hát minden háztartásban van valami, amit a pizza tetejére lehet rakni. Nagyon jó beruházás az akciós sajtvásárlás is. Gondoljunk arra, hogy amiket felsoroltam, azokra nagyon sok dologra lehetne sajtot reszelni. Lehet a krémlevesekbe, amit az előbb említettem, betétnek sajtot reszelni, lehet a hortobágyi palacsinta tetejére, a sós rakott tésztáknak a tetejére, és hát most a pizzának a tetejére is, amit bármilyen feltéttel sütünk meg, a gyerekek azt mindig nagyon szeretik. Egy jó tejával már kész komplett reggeli vagy vacsora.
Thank you.
kaszálhatunk is zöldségeket, gyümölcsöket, ez is akár kitűnő pénztárca kímélő lehet számunkra. A házi asszonyoknak egészen biztos vagyok benne, hogy az idén jellegű zöldségek és gyümölcsök kaszálása is egyfajta megoldási mód lehet.
Így van, a napenergiát ki tudjuk használni. Én az asszalást a napenergiával végzem, mert nincs asszalógépem, és hungarocell tálcákat vásároltam, ezeket letakarom papírtörölközővel, hogy felígye azoknak a asszalandó gyümölcsöknek a levét, amit oda készítek, vagy az almát felvágom kimagozva, kibelezve 2-3 mm-re, és azt szépen leterigetem, körülbelül 5 nap múlva megasszalódik, néha megforgatom. Most paradicsomot asszalok jelenleg, amit tovább úgy kell tartósítani, hogy befőttes üvegbe olyan zörgős szárazon belerakni, amikor már olyan kemény, és utána ráönteni olajat, és akkor télen már fölissza az olajat szinte, és egy kicsit visszanyeri a rugalmasságát, és zellerlevelet asszalok még most jelen pillanatban. A zellerlevelet pedig, amikor már megszáradt, a napon nagyon szép zöld marad, és zörgős se szárad ez, és akkor kávédarálón megdarálom, kicsi üvegekbe elkészítem, és akkor egy késhegynyit teszek bele a töltelékekbe, a levesekbe. Semmilyen anyagi beruházás nem igényel, azon kívül, hogy a kertből behozom őket. Hát még városon is meg lehet tenni, mert az erkélyen legtöbb helyen süt a nap, és amikor a hétvégére vásárol a háziasszony, akkor jóval több petrezselyem zöldje van a petrezselyemen, mint amennyi pillanatnyilag kell, vagy az ellerem. Ezeket nem szabad hagyni, hogy pocsékba menjen, mert nagyon értékes illóolajok, jó fűszerek vesznek el benne, úgyhogy tanácsolom, hogy mindenki próbálja ezt meg. Célszerű a bogarak ellen letakarni, vagy egy gézdarabbal, vagy egy szúnyogháró darabbal, hogy azért a higiéniára is adjunk egy kicsit.
Gyümölcsöket is szokott asszalni?
Jelenleg még csak almát asszaltam, de lehetne majd asszalni később szilvát is. A szilvát is ki kell magozni, és mindig a nedvesebb felével kell a napra tenni. Természetesen a nedves időben nem szabad kint hagyni, mert akkor meghízik, és visszaszedi a levegőből a hőmérsékletet, úgyhogy estére én is beszoktam hozni, és csak akkor viszem ki a napra, amikor igazán jó idő van. Amikor tilos napozni, akkor az legjobb az asszalásnak. Most nagyon olcsó a piacon is a paradicsom, és most már olyan nagy fajta gazdagság jellemző, hogy már külön műfajok vannak, befőző paradicsom, koktél paradicsom, dísz paradicsom, sőt még fekete paradicsomot is láttam már az egyik újságban, de legjobb befőzni a leglédúsabb paradicsom. Úgy hívják ezt falun, hogy alma paradicsom, vagy fodras paradicsom, amelyeknek egy-egy példánya eléri akár a 20-25 dekát is. Ezeket alaposan megmossuk, és több cikre vágjuk. Közepéről azt a zöld kocsányrészt kivágjuk, mert az nem emészthető.
Héját rajta hagyjuk?
Igen, a héját rajta hagyjuk, hiszen a héjában is nagyon sok vitamin van, és majd a héja akkor kerül kidobásra, amikor majd ledaráltuk. Tehát először fölvagdaljuk a paradicsomot cikkekre, nagy lábasokba oda tesszük a gázra, a széle egy kicsit majd elkezd habozni, és abból tudjuk, hogy közeleg a forráspont, akkor már egy kicsit kell kavargatni, mert az alja könnyen letapad, pont azért, mert rajta hagytuk a héját, és körülbelül 10 perc forrás után összepöndörödik kicsire a paradicsomnak a héja, akkor már sinen vagyunk, ahogy mondani szokták, már nagyon jó fázisban van ez a tartósítás. Amikor ez a paradicsom így összepömbörödik, akkor le is vehetjük a gázról. Nagyon óvatosak legyünk, mert ugye ez egy nagy mennyiség, 8-10 liter süt, könnyen kilöttjen. És utána a konyha egy olyan szabad részébe, vagy a teraszon a paradicsom darálót felszerelhetjük, és utána a paradicsom darálón ledaráljuk. Ez a hagyományos paradicsom darálók is külön választja a magot és a héjat, és külön választja a húst és a levet. Nekünk az utóbbi kettőre van természetesen szükségünk. Egy harmadik edényt is oda kell készítenünk, az elsőbe marad majd az a tiszta nettó, amire szükségünk van, tehát a hús és a leve. A másodikban ból szedjük át, ugye abba főztük meg, és a harmadikban pedig a maradékot, amire nincs szükségünk, a paradicsom héját és a magját fogjuk összegyűjteni. Na most vannak konyhák, ahol ezt még mind felhasználják, én személy szerint nem szoktam, de azt hozzá kell tenni, hogy van, aki ezt is megasszalja, megszárítja, és utána pörkölt alapként használja, hiszen a pörköltbe a paradicsom héja és magja is jó. Ez semmilyen ízesítést nem tartalmaz, tehát ez olyan semleges ízű, hogy alapjában véve nagyon takarékosak vagyunk, ezt még föl lehet használni. Amikor ledaráltuk a paradicsomot, nagyjából az odatett paradicsom kétharmada lesz a lé, tehát mondjuk egy 8-9 liter paradicsomból 5-6 liter jó, használható, sűrű paradicsomlé lesz. Ezt azért célszerű megsaccolni, mert utána 2 dekagram sót kell hozzátenni, ami egy csapott tevőkannállal van 1 literenként. Ez egy kicsit sóssá teszi, de ez az egyetlen egy tartósítószer benne, semmilyen más tartósítószert én nem használok, és akkor számítok rá télen, hogy ez sós lesz, tehát vigyázni kell. Na most kezdjük ízesíteni, hiszen ebben még csak só van, és akkor zellerlevelet, bazsalikomot, lestyánlevelet, néhány cikk fokhagymát, és egy kis reszelt vöröshagymát szoktam beletenni, és mindezekkel együtt még vagy 10 percig főzni. Utána kitisztított, sterilizált üvegekbe tenni, és lekötni, száraz dunzba tenni. Semmilyen tartósítószer nincs benne, maga a só, mint ősi konzerváló eljárás van benne, használható a paradicsomos káposztához, ivóléként, használható töltött paprikához, leveshez, tényleg pörkölt alá is, és nem nagyon szokott megromlani, mert a só azt tartósítja.
Fűszernövényeket is említettünk. Melyek azok a fűszernövények, amelyek most idén jellegűen már eltehetőek a téli időszakra?
Elsősorban például a lestján, a zeller, a petrezselyemzöld és a bazsalikom, vagy a borsika fű, vagy más szóval csombornak is hívják ezeket. Fűszernövényeket kétféleképpen tehetjük el, az egyik szintén az előbb említett ősi sóban. Ilyenkor úgy szokták ezt készíteni, hogy fölvagdalják vagy ledarálják apróra. Egyébként nem lényeges krémszerűre darálni, hiszen ez esztétikailag nem csúnyít azon a levesen vagy tölteléken, ami benne van. Csak hát vannak finnyás emberek, akik esetleg nem szeretik látni, vagy kihalásszák, és ezért mondom, hogy darálható is, de föl is vagdalható. Ilyenkor le kell mérni nyers állapotba ezeket a zöld növényeket, és 2% sót hozzátenni ahhoz a súlyhoz, ami szükséges. Picike üvegekbe célszerű tenni, és akkor, amikor egyet megbontunk, akkor azt már a hűtőbe tenni attól kezdve. Én egyébként előnyben részesítem a szárítást, műanyag kakaós dobozokba tárolom, ezzel azt hiszem még egy kicsit környezetbarát is vagyok, mert újra felhasználom ezeket a műanyag dobozokat. Úgy is lehet egyébként még eltenni, akinek elég megy a fagyasztója, így is szoktam néha, hogy a jégkockatartóba belenyomkodom ezeket a fűszernövényeket, egy nagyon kicsi vizet öntök rájuk, lefagyasztom, míg másnap kiveszem a fagyasztóból, hirtelen meleg vízbe mártom, és akkor kipotyognak ezek a zöld színű fűszerkockák, amiket zacskózok, ráírom, hogy ez ilyen és ilyen fűszer, és a zacskóba bekerül a fagyasztóba, és utána tölteléket rendszeresen úgy készítek télen, hogy kikapok egy-két ilyen kockát, és azzal készítem, mert az már előre föl van vágva, és nagyon jó illatos, csak hát egy kis helyigénye van a fagyasztóban, de a kefíres dobozok is nagyon jól használhatók erre, mert olyan mértékegységszerűek, hogy azok körülbelül 1 decisek, és akkor abban lehet készíteni. De aki sokféle zöldségleves vagy húsleves készít, annak azt tanácsolom, ezt is szoktam készíteni, hogy egy zöld paprikát veszek, azt kibelezem, mint a töltött paprikát készítenék, egy picike paradicsomot dugok az orrába ennek a paprikának, és a többi részét pedig kitömöm petrezselyemmel, zellerrel és különféle fűszerekkel. még snidling hagymát is teszek bele, és utána ezeket beteszem a fagyasztóba, és amikor télen készítek húslevest, vagy zöld borsólevest, vagy amiben ez illik, akkor egyszerűen belepottyantok egy zöld paprikát, és abban mindenféle fűszer egyszerre koncentráltan benne van. Amikor ilyenkor készítem, hát az egy kicsit macerás, de lehet közben rádiót hallgatni, lehet közben gondolatba bármivel foglalkozni, és télen nagyon nagy öröm, amikor elő lehet ezt venni.
Elhangzott riportunkban Farkas Ferencné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Páter Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A baldahin és a katedraoltár. A Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai.
Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Október 28-án hétfőn délelőtt római otthonában elhunyt Renato Martino bíboros érsek, több fontos szentszéki intézmény nyugalmazott vezetője. A Szentatya az elhunyt testvérének, Marcello Renátónak küldött táviratában részvétét nyilvánítja, és nagy elismeréssel szól Renato Martino bíborosnak a Vatikán szolgálatában végzett több évtizedes hűséges szolgálatáról. Testvére halál hírének vételére részvétemet fejezem ki önnek, testvére elhunta miatt, egyúttal az összes családtagnak, továbbá a Salernói érsekségnek, amelynek mélyen megbecsült tagja volt. Miközben őre emlékezem, aki buzgón szolgálta az evangéliumot és az egyházat, hálásan gondolok az ő hosszú és serény közreműködésére, amellyel elődeimet szolgálta apostoli nunciusként több ázsiai országban, és főként az Egyesült Nemzeteknél, ahol erejét nem kímélve tanúskodott a pápának az egész emberiség sorsa iránti atyai gondoskodásáról, valamint hálásan gondolok az igazságosság és a béke pápai tanácsa élén végzett szolgálatára. A rábízott különféle feladatokban nagy dinamizmussal járt el a népek javára, állandóan előmozdítva a párbeszédet és az egyetértést. Kérem az Urat, hogy ezt a hűséges szolgáját fogadja be a mennyei Jeruzsálembe, és szívből adom áldásomat mindazoknak, akik siratják őt, és hálás gondolattal vagyok azok iránt, akik gondját viselték neki. Renato Martino bíboros érsek rövid életrajza. Renato Raffaele Martino, protodiákonus bíboros, 1932. november 23-án született a Nápoly alatti tengerparti Salerno városában, és pár nap múlva töltötte volna be 92. életévét. 25 évesen, 1957. június 20-án szentelték pappá, majd 5 éves lelkipásztori munka után 1962. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, ahol először az államtitkárságon dolgozott, majd Nicaragua, a Fülöp-szigetek, Libanon, Kanada és Brazília nunciatúráin töltött be különféle feladatokat. 1980. szeptember 14-én nevezte ki Szent II. János Pál pápa címzetes érsekké, és lett Thaiföld apostoli pronunciusa, egyúttal pedig Szingapúr, Malajzia és Laosz apostoli delegátusa. 1986-ban nevezték ki a Szentszék állandó ENSZ képviselőjévé, amely szolgálatát 16 éven át folytatta, amikor Szent II. János Pál pápa az igazságosság és a béke pápai tanácsának elnökévé nevezte ki, majd a következő évben, 2003. október 21-én bíborossá kreálta. Immár 16. Benedek pápa bízta rá 2006. március 11-én az elvándorlók és útonlevők pápai tanácsának elnöki tisztét. 2009-ben 77 éves korában lemondott tisztségeiről, és 2014. július 12-e óta ő volt a bíborosi kollégium protodiákonus bíborosa. Renato Martino bíboros elhunytával a bíborosi kollégium összétszáma 233, akik közül 121 a választó és 112 a nem választó bíboros. A legidősebb bíborosok, mindketten 98 évesek, az argentin Estanislao Esteban Carlitz és az ugandai Emmanuel Vamala. A legfiatalabb pedig az 50 éves olasz Giorgio Marengo bíboros, aki 1974. június 7-én született, és jelenleg a mongoliai Ulánbátorban apostoli adminisztrátor.
Pater Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára szerint a pápa legújabb enciklikája kijelöli az alapvető értékeket egy konfliktusokkal és érzéketlenséggel sújtott világ számára. A mai felgyorsult életritmusban újra meg kell találnunk azt a központi egyesítő erőt, ami értelmet ad az életünknek, vagyis a szívet, és éreznünk kell, hogy Isten szeret minket. Ferenc pápa mindig úgy érezte magát, mint egy bűnös ember, akit üdvözített az Úr szeretete. A Dilexit Nos kezdetű enciklika pedig arra szólít minket, hogy újra fedezzük föl irgalmasságát, értsük meg, hogy az Úr a belső érzéseinken keresztül szól hozzánk. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Páter Antonio Spadaro, szicíliai származású jezsuita, aki 2011 és 2023 között a rangos olasz folyóirat a La Civiltà Cattolica igazgatója volt, ma pedig a Kultúra és Nevelés Dikasztérium altitkára. Ez a dokumentum tulajdonképpen a foglalata Ferenc pápa lelkiségének, mely megadja a kulcsot egész pápasága megértéséhez. Spadaro atya emlékeztet arra is, hogy ő adta a pápa kezébe a Szent Szívről szóló írásokat, melyeket Diego Fares atya, Jorge Mario Bergoglio lelki gyermeke írt halála előtt, és ami az első fejezetet ihlette. Ezzel az enciklikával a pápa azt kéri a világtól, mely kezdi elveszíteni a szívét és minden emberi érzékenységét, hogy találjon vissza az alapvető értékekhez. A Dilexit Nos kezdetű enciklika közelebb hozza Ferenc pápa spiritualitását, ezért segít rátekinteni egész pápaságára. Azt se felejtsük el, hogy ő hirdette meg az irgalmasság szentévét. Az irgalmasság témája, a mélyen szerető szív, az érzések, belső érzelmek alkotják Ferenc pápa kormányzásának középpontját, mely a megkülönböztetéssel halad előre. Megkülönböztetni mit akar az Úr mondani a belső érzéseken keresztül, melyek egyértelműen a szívnek szólnak. Spadaro atya szerint tehát ez az enciklika, de a Gaudete et Exultate kezdetű apostoli buzdítás is Ferenc pápa lelkiségét fejezi ki, és megvilágítja egész pápaságát. Ferenc pápa mindig is úgy érezte magát, mint bűnös ember, akit megmentett az Úr szeretete. Megválasztása után nem sokkal Páter Spadarónak adott interjújában így definiálta önmagát. A legfontosabb tehát Isten szeretete, a megtérés pedig ennek a szeretetnek a gyümölcse. A szívről enciklikát írni azt jelenti, hogy belépve Krisztus szívébe megérezhetjük egy emberi szív szeretetét, mely tele van olyan szeretettel és érzelmekkel, mint a miénk. Ferenc pápa lelkisége ebben az értelemben távol áll a testetlen és rigorista formáktól. Ő azt tartja, hogy a spiritualitás milyen az emberi lélekbe hatol, megérinti az érzelmeket és a testi dimenziót egyaránt. Ez a spiritualitás aztán konkrét gesztusokban fejeződik ki. Itt kapcsolódik össze Ferenc pápa tanításának szociális dimenziója és Krisztus szívének szeretete. Ebben az enciklikában rámutat, meg kell szánnunk a sebzett földet. Jézus kinyújtja a kezét és gyógyít. A Fratelli Tutti kezdetű előző enciklikájában szereplő testvéri kötelékeket azt teszi lehetővé, hogy az Úr szeretetéből táplálkozunk. Az első fejezetet ihlető Diego Fáres atya erősen kötődött a Szent Szív tiszteletéhez. Jó barát, a La Civiltà Cattolica neves írója volt, aki Ferenc pápa megválasztása után jött Rómába, hátrahagyva munkáit, melyeket Argentínában végzett. Egyfelől filozófiát tanított az egyetemen, másfelől pedig végső stádiumban lévő betegek és hajléktalanok számára létesült befogadó intézményekkel foglalkozott. Élete utolsó hónapjaiban írt Krisztus szívéről, mely tevékenységét és lelkiségét meghatározta. Ezt a nagyon szép szöveget adta át Spadaro atya Ferenc pápának, aki ismerte Diego atya szép munkáját, és úgy gondolta, hogy érdemes teret adni szavainak. Diego Fáres akkor lépett be a Jézus társaságába 1975-ben, amikor Bergoglio volt az argentin provinciális, tehát ismerettségük igen mély volt és évtizedekig tartott. Az enciklika két fő mozgató rugójáról szólva Páter Spadaro elmondta: a világ kezdi elveszíteni szívét. Gondoljunk a síró nagymamákra, akikkel senki nem foglalkozik, a háborúkra, a meghalt katonákra, a megosztott világra, melyet nyílt sebb szakít ketté. Mindezek mögött pedig ott áll az érzéketlenség, a probléma megoldásra való akarat hiánya. Ezt a társadalmat vissza kell vezetni az alapvető értékekhez. Másfelől pedig az a célja az enciklikának, hogy újra visszataláljunk egy központi egyesítő erőhöz, ami értelmet ad annak, amit élünk, a szívhez. Ma ugyanis egyre inkább a piac, az algoritmusok, a haszonelvűség rabszolgái leszünk, és ezzel egy időben egy ösztönösebb, azonban teljesen szabad és féktelen dimenzió áldozatai. Ferenc pápa gyakran utal a népi ájtatosság formáira, ami azért különösen fontos, mert az egyszerű népi hit az ájtatosságon, a képi világrendszerén keresztül fejeződik ki. A kereszténység azért is lehet válságban, mert nem talál megfelelő szavakat és képeket arra, hogy kifejezze magát. Ebben ad óriási erőt a népi ájtatosság, a maga képi és verbális forrásával, ami mélyen kapcsolódik az emberi érzésekhez. A népi lelkiség tehát szorosan összefonódik a történelemmel, az emberi érzékenységgel. A túlságosan értelmiségi, racionális érzékenység félő, hogy kivonja az embert saját valóságából. Fennáll a veszély, hogy a hit gnózissá válik, csupán kevés kiválasztott számára. A népben viszont ott dobog a hit melengető szíve, mondta még Páter Antonio Spadaro, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára, Ferenc pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikájáról.
A baldafin és a katedraoltár. A Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A Szent Péter Bazilika főoltára előtt december 8-áig látható lesz Szent Péter ősi széke, majd szepőterem fogantatás ünnepét követően a szék visszakerül eredeti helyére, a katedra oltárra, berlini bronz trónjára. Mint már arról beszámoltunk, 9 hónapi restaurálás után, október 27-én a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró szentmiséjén került sor a Szent Péter sírja feletti baldakin ünnepélyes átadására. Előző adásunkban a Vatikán News cikke alapján felidéztük a baldakin történetét, most a Szent Péter Bazilika másik vizuális és spirituális középpontját, a katedra oltárt ismertetjük, amely magába foglalja a Szent Péter apostol prédikáló székét. Emlékeztetünk rá, hogy Ferenc pápa a püspöki szinódus lezáró szentmisén mondott homíliájában hangsúlyozta, Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke. A barokk korszakot bizonyos szempontból kifejezetten hasonlíthatnánk a mi korunkhoz. Modern nyelven multimédiálisnak nevezhetnénk azt a törekvést, hogy a különböző művészeti technikákat értékesítve hasson az ember minden érzékszervére. Mint ha ez lett volna az egyik célja, hogy a műalkotás szemlélőt bevonja a világába, lebontva a szubjektív és az objektív közötti határokat, és egy új valóság részesévé tegye, hogy élő alkotó eleme legyen egy gyönyörű összetételnek, a világegyetem olyan látomásának, amelyet Isten lelke éltet. A Szent Péter Bazilika apszisa például, mondhatnánk, prototípusa ennek az átlényegült valóságnak, amely tudatában az isteni jelenlétnek beáramlik létterünkbe, egyesítve az eget és a földet. A Szent Péter Bazilika hátsó fala teljes egészében egy valóságos szenográfia, díszlet, amelyben Bernini egy csodálatos látomást tár elénk. Kortársai már a Péter apostol sírja feletti baldaki munkálata idején századunk Michelangelójának nevezték az építészt, szobrászművészt, és ő 7. Sándor pápa megbízásából valóban bebizonyította, hogy ez a jelző nem pusztán egyfajta hízelgés volt. Michelangelo felfogása szerint az új vatikáni bazilika apszisában alapvető szerepet játszott a fény, mint a faltömeg egyenrangú megfelelője, ellenpontja. Bernini ezt a szobrászati alapelvet fejlesztette tovább egészen a tökéletességig, megalkotva egy nyitott égbolt látomását, amelyből ragyogó fényözönben kiemelkedik a szentélek galambja, felhőkben lebegő angyaloktól körülvéve. Ebből a látomásból ereszkedik alá egy hatalmas bronz trónus, egy másik, sokkal kisebb trónust rejt a magában, amelyen a hagyomány szerint Szent Péter apostol prédikált. A Herkules fáradozásait ábrázoló elefántcsont fizekkel díszített ősi trón a 9. században érkezett Rómába, II. Kopasz Károly frank király ajándékaként az akkor uralkodó 8. János pápának, de egyes elemei, mint például az elefántcsont csempék, valószínűleg korábbi időszakra vezethetők vissza. Bernini kompozícióját egyfajta hatalmas ereklyetartónak tekinthetnék, valójában azonban az 1657 és 1665 között készült monumentális jelenet Péter utódainak változatlan feladatára emlékeztet, ami nem más, mint Krisztus hirdetése, Isten igéjének értelmezése és tanítása. Ezért lebeg a Szentlélek szimbóluma Péter széke fölött. A léleki, amely elvezet bennünket a teljes igazságra. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, aki vigasztaló és közbenjáró. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. És végül, a vigasztaló pedig, akit az atya nevemben küld, megtanít majd benneteket, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. De a válságos pillanatokban a megfelelő szavakat is sugallja, a Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit is kell mondanotok. A trón két oldalán négy kiemelkedő teológus, Szent Ambrus és Szent Ágoston, a nyugati egyház atyái, valamint Szent Atanáz és aranyszájú Szent János, a keleti egyház atyái állnak, akik egy enyhe kézmozdulattal szinte új hegyeikkel, mintha felemelnék a trónt. A bronztrónust három evangéliumi perikópa, szentírási részlet domborművei díszítik, amelyek szemléltetik a pápa, Krisztus földi képviselője feladatát, legeltes gyuhaimat, vagyis az emberi nyáj Péterre bízása, a lábmosás, amely a pápai szolgálat jellegét fejezi ki, ha tehát én az Úr a Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát, és végül a mennyek országa kulcsainak átadása. Neked adom a mennyország kulcsait, amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz. A hatalmas trón, amely túl nagy bármely emberi személy számára, azt mutatja, hogy nem az ember dönti el, hogy ki is üljön rajta.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap verse.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya. Hegyét, tavát kötötte láncul övet köré drága táj. Az enyhedombú kék Dunántúl szeplőtlen ölébe zár. Fehér gulyák kolompja szólít, hozzád sóhajt a hortobágy, ha dús kepék aranyhajúit villantja rád a déli báb. És túl a szőke tiszatája, szelíden álmodó füzek, s a fényességes éjszakába föl-fölfutó piros tüzek. Folyók szalagja, ég azúrja, szőlőhegyek smaragd sora, szélben szökel lábadhoz futva az országút ezüst bora. Minden te érted zsendül itt már, a fű, a lomb, s az ősi nép, mely rád tekint, s az égi hídnál a csillagos hazába lép.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Bianszk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit, 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
A nap imája.
Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérlek, őrizd meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.